Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat az elkövetkezendő fél órában, a mikrofonnál Németh Andrát hallják, és a mai témánk egy kicsit más lesz. Legtöbbször az egészséggel, betegségekkel szoktunk foglalkozni, mai témánkban pedig az írással, az írás elemzéssel, mégpedig a grafológiáról fogunk beszélgetni, és ebben, aki nekem segítőm lesz, és ennek a témának a szakértője, Szabó Kocsisné Ökrös Ildikó, aki egyébként óvodapedagógusként dolgozik a Kiskohalasi Napsugár Óvodák Sziládi Áron utcai tagintézményében. Ő van itt velem a stúdióban, és szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen, Andrea, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Hát akkor vágjunk is bele. A történeti részéről, hogy mióta is foglalkoznak ennyire komolyan az írással.
Hát az első tudományosan is alátámasztott tény, hogy Arisztotelész foglalkozott először a grafológiával, tehát az ókori görögöktől kaptuk ezt a csodálatos tudományt, és igazából, amikor Európában úgy népszerűbbé vált, természetesen azoknak az írni és olvasni tudó emberek körében, akik a papság volt, Franciaországban egy úgynevezett Michon abbé volt, aki megpróbálta összegyűjteni a jegyeket, ugyanis az írásjegyeket megfigyelte, miután ő végezte a királyuk levelezését, hogy vannak abszolút hasonló jegyek, és vannak úgynevezett visszatérő jegyek, ezeket ő elnevezte domináns jegyeknek, és vannak az úgynevezett rezultáns jegyek, amelyek megtalálhatóak az írásban, de nem feltétlenül kísérik végig az írást, és ezt ő megpróbálta rendszerbe foglalni. De itt szeretném megegyezni, hogy külön fölhívták a figyelmet, amíg a tanulmányaim során, hogy nagyon kell figyelni arra, hogy egy jegy nem jegy. Tehát, hogyha egy grafológus egy írás jegyet talál, és még ha az markánsan is jelenik meg az írásban, és nem talál hozzá még alátámasztandólag más betűelemeknél hasonlóságot, és nem tudja összekapcsolni ezeket, akkor például azt már nem lehet elfogadni, úgyhogy megjelenik domináns jegyként az írásban. És aztán, hogy mikor került mellé a pszichológia, mert ugye az írásból következtetünk a személyiség mienségére, azt majd a későbbi korok határozzák meg, de például itt mindenképpen muszáj Jungról beszélnünk, muszáj beszélnünk Freudról, és még Maslowt is segítségük kell hívnunk, mert ők mindannyian próbáltak az aláírással, leginkább az írással foglalkozni, illetve volt egy svájci pszichológus orvos. Sokat szoktak nevetni az emberek, amikor mondom a nevét, mert úgy hívták, hogy Alphonse Lücke. Na most szó legnemesebb értelmében sem mondhatjuk azt, hogy az volt, amit a neve mond, egy szenzációs grafológus volt, és ő aztán végképp az aláírásokat egy új dimenzióba helyezte, mert ő azt mondta, hogy az aláírás az, ami tulajdonképpen a személyiséget pillanat alatt meg tudja mutatni. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy talán így előjáróba ennyit kellene tudnunk a történetiségéről.
És a hétköznapokban mire használjuk most a grafológiát? Nyilván itt említetted már azt is, hogy sokat elárul a személyiségről, személyiségjegyekről. De hol és mire használjuk?
Nagyon-nagyon széles körbe lehet a grafológiát használni. Pályaalkalmassági vizsgálat kapcsán is például azért most már komoly fejvadász cégek is foglalkoznak ezzel, és egyre több grafológust használnak. De egyébként egy magára valamit is adó cégvezető is azért igénybe szokta venni, és nagyon-nagyon sokszor van ennek jelentősége, ugyanis nem szükséges megismerni esetleg az alkalmazottat, nem kell eltölteni vele több hónapot vagy több évet, hogyha megvan a beleegyezési nyilatkozat a leendő alkalmazott részéről, akkor tulajdonképpen egy 5-6-7 órás vizsgálattal megállapítható magának a munkára való alkalmassága. Én leginkább egyébként fiatal gyerekekkel, illetve fiatalokkal foglalkozok pályaválasztás előtti tanácsadás az, ami talán a legtöbb kérésként befut hozzám, illetve pont amivel kezdtük ezt a beszélgetést, aki önmagára kíváncsi, szeretne egy belső utazást tenni, vagy azt érzi, hogy valami miatt nincs jó a helyén, akkor egy teljes személyiségképet is föl tudunk állítani, mert hogy a grafológiában nincs olyan terület, ami nem kerül papírra.
Nyilván azért sokan vannak, akik szkeptikusok a grafológiával szemben, és nem igazán a tudományhoz sorolják, ahogy így beszéltünk itt róla, sokkal jobban megköveteli a komolyságot, mint ahogy azt gondolnánk, és nagyon nagy felelősséggel jár ez a tudomány.
Igen, így van, ezt jól látod, és az az igazság, hogy tisztemnek érzem minden egyes megnyilatkozási lehetőségem során elmondjam azt, hogy ha tényleg csak úgy működne, hogy megérzések alapján, akkor tulajdonképpen itt grafológusokkal lenne tele az ország, és itt mindenki első blikre el tudná mondani mindenféle felelősség nélkül, hogy az az ember, aki vele szembe ül, milyen is. Azt kell tudnunk, hogy grafológiát úgy hívják, hogy agyírás. Leginkább azért, mert nem attól függ, hogy milyen szépen tudunk írni, mindig szokták nekem mondani a kuncsaftjaim, a doktoraim, mert őket ugye így hívjuk, akik az írás mintát szolgáltatják, hogy ő nem tud szépen írni. Na most a grafológia nem foglalkozik a szépírással, amivel a grafológia foglalkozik, az nem más, mint az, hogy tudjuk az emberi kéz izma az, ami az egyik beható tényező az írás során, de a legfontosabb az az, hogy az összes gondolatunk, érzésünk mind papírra került. És rengeteg kísérletet folytattak ez ügybe. Tehát, hogyha egy traumás időszakban csak egy aláírást kell adni, mondjuk egy nagy baleset után, akkor nagyon jól tudjuk, hogy kizárt, hogy az írásunk kiegyensúlyozott lesz, nyilván elkapkodott lesz, olyan írást fogunk produkálni, ami teljesen idegen tőlünk, pedig az aláírásunkról van szó, ami ugye egy beidegződött írásról van szó, és ha már a beidegződésnél tartunk, például általános iskola 5. kor előtt nem is vizsgáljuk az írást, mert hogy ott még standardet követ, és leginkább a tanítónéni írását fogja a gyerek tükrözni, és erre is nevel a mai magyar iskola, hogy mindenki hasonlóan próbáljon írni, de 5. már nincs mese, ott előre jön a személyiség, ott a papírra már azok a gondolatok kerülnek, ami a gyerek fejében van, és ezért lesznek az írások különbözőek. Tehát amint ahogy különböző az embernek a szembogara, ugyanúgy különböző az ujjlenyomata, és ugyanúgy különböző az írás is. Épp ezért láthatunk rengetegféle eltérést, mert hogy ez egyértelműen agyírás, az izomzattól függ, a kéz csontosulásától függ is, de leginkább a belső gondolatvilág megjelenítéséről szól a grafológia.
Köszönöm, következik most a zene, és akkor innen fogjuk folytatni.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A zene után akkor térjünk vissza a grafológiára, és egy kicsit kutakodjunk az írásban. Mi a dolga egy grafológusnak? Mit csinál?
Hát legelőször is teljesíti a doktor úgymond kérését, meghatározza majd a doktor, hogy ő mit szeretne az írásában megtudni, mert nem árulok zsákmamacskát, ha még egyszer ismétlem magam, hogy minden benne van az írásban. Épp ezért én is meg szoktam kérdezni, hogy mire kíváncsi, erről majd biztos később beszélünk. De hogy mi történik az írással, miután megkapom a munkát, akkor először is ránézek, és lesz nekem egy összbenyomásom erről, ezt úgy hívjuk, hogy egy formanívó. Ez az, amit félre kell tenni. Pont azért, hogy objektív tudjak lenni, és ehhez egy pár perc szükséges, és hogy azok a képzetek, amik hirtelen beugrottak, és akkor most lehetne esetleg a megérzésről beszélni, ezeket félre kell tenni, tabula rázával kell elkezdeni magát a vizsgálatot, ami azt jelenti, hogy megnézem azt, hogy a doktor írása a standardhez képest miben, hol, meg betűelemben tér el. Ezt föltérképezem, és a következő kör lesz az, amikor merré rendelem magát a személyiségpszichológiát, hogy ez milyen jellegű, milyen típusú személyre húzható úgymond rá. Biztos, hogy hallott mindenki már az extrovertált, introvertált személyiségről, ugye kifele, illetve befele forduló személyiségről, de a freudi felosztásról is biztos, hogy hallottunk, hogy ugye aki megmarad az ösztönszférán, ő milyen életet él, aki tovább lép, ő milyen életet él, de a maszlói szükségletpiramisról is biztos hallottunk. Tehát itt jönnek elő tulajdonképp azok a híres pszichológusok, akik személyiségpszichológiával, tipológiával foglalkoztak, és amikor ezt így egymás mellé helyezem, akkor megnézem azt, hogy mik ezek a döntőjegyek, amiről az előbb beszéltünk, azok a domináns jegyek, ami a személyiséget befolyásolják. Nem feltétlenül előre viszik a személyiséget, az is lehet, hogy blokkolják, gátolják. Ezeket én kigyűjtöm, és nagyon nagy részletességgel, ez körülbelül egy átlagos személyiségkép elkészítése. Ha egy átlagot veszünk, az 8 óra. Ezért mondom azt, hogy az első blikre nyilván ezt nem lehet megcsinálni. Mert kizárt, hogy 8 órát el lehetne tölteni egy személyiségkép felállításával, mert nem szükséges hozzá. De ahhoz, hogy én egy alapos vizsgálatot készítsek el, és ehhez egyébként rengetegféle táblázatot használok, bemérem az írás minőségét, tehát megnézem, hogy például annak a tételezzük fel egy F betűnek a fönt lévő hurokvonala. Azért mondom, hogy fönt lévő, mert a standardtől, hogyha eltér, akkor akár alul is lehet hurokvonala, és egyáltalán nem mindegy, hogy van-e vagy nincs, és hogyha van, akkor milyen, és egyáltalán mit jelent ez, én nyilván tudom. Ezek a zónaírások, majd lehet, hogy későbbiekben picit még erről beszélünk, és akkor kialakul bennem egyfajta, nem is azt mondom, hogy személyiségkép, de mindenféleképpen ezek a jelek összeállnak, és én úgy mondom, hogy visszakódolom, olvashatóvá teszem számomra. Megnézem azokat a területeket, amiket kért a doktor hangsúlyosan, de csak és kizárólag arról adok tájékoztatást. Ez rendkívül fontos. Hát körülbelül így áll össze.
Ahhoz, hogy egy ilyen elemzés elkészüljön, ehhez mire van szükség?
Egy A4-es fehér lapra. Nagyon fontos ez az A4-es üres lap. Ezt ugye elárulom, hogy miért fontos, mert én szeretném megnézni, meg minden grafológus szeretné megnézni azt, hogy például mekkora támasz igénye a doktornak. Na most, hogyha vonallal van tele a lap, vagy négyzetrácsos, akkor az már egy támaszigényt jelent, és biztos, hogy azért, miután rendszerbe gondolkodik az ember, így az írásában is azért alapvetően rendszerbe gondolkodik, akkor a vonalak befolyásolják az ő írását, hogy most a vonalakra helyezi, vagy fölé, vagy alá, úgyhogy én üres lapot szoktam kérni, ez a legoptimálisabb, mert most egy ideális írás mintáról beszélünk, mert azért van olyan, ami nem ideális. rendkívül fontos, hogy olyan fényviszonyok között tegye meg az írását, hogy jól lássa a papírt. Ne legyen zavaró körülmény, ha lehet, ne lökdössék a kezét, mert mondjuk, hogy ha azt látom, hogy itt-ott amott megbicsaklik az írás, hogyha én például nem tudom és nem jelzi nekem, tehát nyilván akkor ez is fontos, hogy jelezze, hogy volt-e valami extra körülmény az írás, mint a elkészítése közben, akkor én ne vonjak le semmiféle konzekvenciát. Így van, mert mondjuk akkor már mondanám, most a grafológus agyam már mondja is, hogy ez ugye tremoros írás, és az egy egész más, akár betegség jellemzője lehet, de hogyha már itt tartunk, például alkoholbetegek írás jellemzője is, azért nagyon nem mindegy, hogy egy nem alkoholista ember, én esetleg azt mondanám, hogy miután nem tudom, hogy milyen írás körülménye volt, illetve azt is kell tudnom, hogy milyen gyógyszert szed, ha szed gyógyszert, mert hogy például szívgyógyszer befolyásolja magát az írás minőséget. Tudnom kell, hogy jobbkezes vagy balkezes. Tudnom kell a legmagasabb iskolai végzettségét is, amit valóban nem tudok írásból megállapítani. Leginkább azért, mert hogy annyi hatás ér az embert, miután nem laboratóriumban élünk, ezért egy középiskolát végzett ember, de rendkívül olvasott embernek az írása is vele együtt a személyiségevel változik, tehát nekem ezt is kellene például tudnom. Illetve nyilván ezt nevéből fogom tudni, de például a nő-férfit is kell tudnom, mert hogy az írásban van olyan, hogy maszkulin jegy, tehát férfias jegyek, és vannak nőies jegyek, és például ez is milyen arányban van jelen a személyiségében, az már megint egy csomó új következtetést engedő levonni. Azt is kell tudnom, hogy fogyasztott-e például drogot, mert hogy ez is elviszi az írást. Azt is kell tudnom, hogy használ-e szemüveget, és hogyha használ, akkor íráshoz használja. De a legfontosabb, aminélkül én soha nem kezdek el munkát, még a legjobb barátaimnak sem, beleegyező nyilatkozat nélkül nem kezdek hozzá. Tehát, hogyha ő nem írja le nekem, hogy hozzájárul az írás elemzéséhez, én akkor ezt nem is csinálom meg. Ez tulajdonképpen a grafológus etikai kódexe. És ezt nagyon keményen és szigorúan egy grafológus, aki a szakmáját komolyan gondolja, és segítő tudományként néz rá, nem teheti meg. Sőt, azért sem teheti meg, mert nem vizsgálhatom más írását. Valaki nekem behozza az írást, és ő azt mondja, hogy ezt ő írta, és nem jelenti ki nekem írásba, és nem ad rá engedélyt. Ha ez kiderül, például be lehet perelni engem, és meg is fogják velem szemben nyerni a pert, és hogyha még azzal sem tudok védekezni, hogy de nem tudtam. Tehát azért ezek nagyon komoly jogi procedúrával érnek föl. Bármelyiknek az elmaradása problémát jelenthet. Az írásvizsgálat során inkább így mondanám.
Most megtudtuk azt, hogy mire van szükség ahhoz, hogyha valaki szeretné a saját írását megvizsgáltatni, és így szeretne pontosabb képet kapni önmagáról. A következő részben szeretném megtudni tőled, hogy melyek azok a tipikus írásjelek, amikkel találkozni szoktál. Innen fogjuk folytatni.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk újra a beszélgetésünket Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval, és a grafológiáról beszélgetünk ma. Jelent az valamit, hogyha valakinek például csúnya az írása?
Én nem is szeretem ezt a kategóriát igazából, hogy köznapi értelembe vett csúnya, mert úgy minden relatív, ugye szép, ami érdek nélkül szép, vagy érdek nélkül tetszik. A csúnya az egy nagyon relatív kategória. A jó hír az, hogy a grafológiában minél csúnyább, inkább így mondom, hogy mindig követhetetlenebb. Én nekem az a kategória felel meg talán ennek. Az írása is azt látom, hogy szinte egy nagyon-nagyon gyorsan írja egymás után a betűket. Nyilván ebből például a gyors gondolkodására lehet következtetni, és egyébként nagyon sok híres emberünknek az írását nem lehet elolvasni. És leginkább azért nem lehet elolvasni, mert annyira gyorsan követik a gondolatait, tehát itt főleg kutatókra, tudósokra gondolok, hogy egyszerűen olvashatatlan az írása. Tehát igen, ez is jelent valamit. Most hirtelen eszembe jutott Hitler aláírása. Hitler aláírása, hogyha valaki az interneten utána néz, de akár Mussolinnak is, talán még Mussolinnak még jobban látszik. Egyszer, amikor a bibósoknak tartottam egy előadást, őket ez teljesen lekötötte. Talán ez volt az előadásom fordulópontja, mert az első pár perc különösebben nem volt nekik érdekes, aztán még szünetben is ott maradtak, amikor összevetettük Hitler aláírását, illetve Walt Disney aláírását. Nyilván nem is mondtam meg nekik, hogy melyik kitől származik, nem is kellett megmondani, mert egyértelmű volt. Én csak azt mondtam, hogy nézzétek meg, hogy milyen hatással van rátok. És a Hitler aláírás egy rendkívül szúrós, vastag, erős, agresszív aláírás. Ugye Hitlerről tudjuk, hogy egy agresszor volt. A Walt Disney aláírása pedig nagyon érdekes, mert a dupla V betűjében ott van egy Mickey egér a füleivel együtt. Tehát ha utána néz valaki az interneten, akkor megtalálja. Még majdnem, hogy azt mondanánk, ha nem tudnánk, hogy Walt Disney írta le, hogy egy kicsit nőies írás. Hát itt is ez a játékosság figyelhető meg. Egyébként rengeteg költőnk írásába figyelhető meg a játékosság, és olyan képi világot árul el, ami azért egy hétköznapi ember életében nem jelentkezik meg, legalábbis nem jelentkezik, legalábbis nem az aláírásában. Úgyhogy igen, ha így kérdezed, akkor bizony számít, hogy ki hogyan ír, és milyen szinten próbálja a magát tükrözni a papíron.
Talán még megfigyelhető az is, amikor az írásnak a dőlése, ugye van, akinek az írásába egészen jobbra, van, akinek pedig balra dől. Ennek milyen jelentősége van?
Hát itt kap a mi esetünkben nagyon nagy hangsúlyt a szögmérő, a jó régi öreg szögmérő, mert ugyanis meg szoktuk határozni az írás dőlésének a szögét. Itt, hogyha alapul vesszük, akkor vissza kell mennünk egy nagyon híres grafológiával foglalkozó tudóshoz, a Pulverhez. Úgy is hívjuk ezt, amit ő alkalmazott, hogy a pulveri térszimbolika, ugyanis minden betűnél azt nézzük, hogy a standardtől milyen arányban tér el, illetve maga a dőlés hogyan jelenik meg. Hogyha valakinek például az írása jobbra dől, akkor miután az extrovenzió, tehát a kifele fordulás oldala a jobbra irány, hogyha irányultságot tekintünk, és nyilván, hogyha ha pedig balra, akkor a befele fordulás jellemző rá. Az, hogyha a dőlésszöge folyamatosan változik, ez egyébként tinédzser írásoknál nagyon jellemző, hát ehhez, hogyha belegondolunk, rögtön egy pszichológiát oda tudunk csatolni, azért egy tinédzser 16-17 éves fiatal írása még nem kiforrott, sőt, egy-két felnőtt is sem az, vagy hogyha ne adj Isten egy olyan hatás ér az életében, hogy rendkívül sok ember veszi körbe, de nem tud az életbe igazodni, attól is fog változni a dőlésszöge. Tehát ez a kiegyensúlyozatlanságot jelöli, hogyha jobbra-balra dől az írás, illetve az is, hogy nincs önálló véleménye a dolgokról, vagy éppen sodródik jobbról-balra. Most megint ugye kiragadtunk igazából megint egy jegyet, és ugye mondtam az elején, hogy egy jegy nem jegy, még abban a minőségben sem, ha most egy tulajdonságot próbálunk keresni, tehát tulajdonképpen ennek az íráson végig kell egyéb más jegyekkel meg kell, hogy erősödjön, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez a személy extrovertált, vagy ki kell, hogy oltódjon, hogy azt tudjam mondani, hogy hopp, itt valami egészen más dolog van, egy bizonytalanság, ami csak pillanatnyilag áll fenn, mert hogy a grafológiából ez is megnézhető, az biztos, hogy az írásdőlés meghatározó az ember személyiségét tekintve is, és magát a grafológiai munkát nézve is.
Hát nyilván most nem is szeretnénk, hogy valaki súlyos következtetéseket vonjon le, illetve akár kiismerőséből bármi olyat azonosítson valamilyen személyiségjegyet, mert ahogyan, amint mondod, hogy egy jegy az nem jegy. Az ilyen kiemelkedő különlegességek szoktak még lenni például, amikor valaki kifejezetten csak nagybetűvel ír.
Tehát gondolom itt a nyomtatott
betűt. A nyomtatott betűvel, igen.
Érted, igen. Itt miután a betű között távolság lesz, nem lesz köztük kapcsolat, akkor, hogyha megint a pszichológia részét vesszük elő, tehát amikor az emberek között nincsen kapcsolat, és akkor már átfordítottuk, ez azt jelenti, hogy ez a személy nem szereti, valamiatt nem szeretné fölvállalni a kapcsolódást. De, hogy itt is vannak kivételek. Itt meg kell említeni rögtön például mérnök embereket, mert nekik munkaköri ártalom az, hogy ő nem kapcsolja a betűit, hiszen neki van egyfajta standard írás, amit tartani kell, amikor például bármit megtervez. Ugyanígy, amikor azt mondom, hogy gyönyörű, szép, de olyan gyermeki az írása. Ezért kell azért tudni például, nem árt tudnunk a munkakörét, és épp ezért az iskolai végzettségét, amire az előbb utáltam, mert például egy elsős tanítónak az írása a standard közelinek kell, hogy legyen. És én az összes elsős tanítónőt, akit ismerek, mindenkinek standard közel az írása. Nem is lehet más. Akkor nem lesz képes megtanítani a vonal közben a gyereket tájékozódni, hogyha neki ugrálna. Például én biztos nem lennék képes rá, mert az enyém már feltehetően, én gondolom a tiéd is, egyéni esélyedett annyit, hogy mi már nem tudnánk standard szerint írni. Ha az ember kipróbálja, akkor láthatja, hogy nem tud már standard szerint írni, mert itt van az a személyiség, amiről beszéltünk. Az én gondolataim megtöltik a papírt, a te gondolataid megtöltik a te papírodat, és innestől kezdve a standard közeliség elveszik, hála a jó Istennek, mert hogy személyiségről beszélgetünk.
Grafológiáról beszélgetünk ma, most akkor következik ismét a zene, és innen fogjuk folytatni.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Hát folytatjuk akkor tovább a beszélgetésünket, és mint ahogy az előzőkben hallhatták, a grafológiáról beszélgetünk ma. És ugye megtudhattuk azt, hogy maga az írás elemzés révén tulajdonképpen egy tükörrel kerülünk szemben, hogy mindazzal a jóval, és mindazzal, amire azt mondjuk, hogy negatív tulajdonságok, azok is kiderülnek, de hogy lehetséges az, hogy ebből későbbiekben tudunk profitálni, és hogy a személyiségünket még fejleszthetjük?
Igen, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőség a grafológia, és mint az elején már beszéltünk erről, hogy abszolút segítő tudományként gondolok rá. Biztos, hogy ezért is végeztem el, mert óvodapedagógusként sem teszek más, mint a kisgyermekek személyiségét próbálom a tudásomnak megfelelően fejleszteni hittel és szeretettel. A grafológiáról is így gondolkodom, hogy ha hozzám forul valaki, akkor segítséget szeretne kérni. És itt azt gondolom, hogy a lehetséges út az, hogy épp ezért csinálom is így az utókezelést, én ezt így hívom, bocsánat, utógondoskodásnak is hívhatnám, hogy amikor odadom neki a kész személyiségrajzot az ügyfélnek, akkor nem a kezébe teszem, csak is legyen valami, hanem neki is van egy példánya, nekem is van egy példányom, és én fölolvasom neki ezt, és mindig azt kérem, hogy az ujjával jelezze, ha valamit nem ért, és rögtön átbeszéljük. Mert hogyha a végén szól, akkor már nem biztos, hogy az a gondolat megmarad a fejében, ami abban a pillanatban még megvolt, ugyanis úgy kell ezt elképzelni, hogy az én vizsgálataim durván olyan 16-17 oldalak egy személyiségről, és mondtam ugye, hogy ábrázolom is a személyiséget, megnézem az erősségeit, a hajtómotorját a személyiségnek, és mindig valahogy úgy próbálom segíteni az ő fejlődését, ha már vette a fáradtságot, hogy eljött és szeretne magáról többet tudni, akkor kézen kell fogjam. Vagy a lelkét meg kell, hogy fogjam. És lehet, hogy többször meg kell simogatnom az alatt a beszélgetés alatt, ami általában másfél-két órát szokott igénybe menni, és mindig az erősségeire hívom fel a figyelmet, és ezt, hogy én is grafologizáljak egy picit, nagyobb betűmérettel vetem papírra neki, és kisebb betűmérettel vetem papírra neki a gyengeségeit. Mert nagyon jól tudjuk, hogy sajnos a negatívum sokkal hamarabb eljut hozzánk, mint a pozitívum. És hogyha az embernek például abból indulunk ki, hogy pozitív tulajdonságot kell sorolnia, majdnem, hogy nehezebb, mint negatív tulajdonságot sorolni, az elején biztos. Tehát én pont ezért így teszem ezt, és miután az írás, azt mondtuk, az agyunkból születik, így tudott dolog, hogy visszahat a személyiségre. Tehát ezt grafokontrollnak hívjuk, és én el szoktam konkrétan mondani, hogy mik azok a betűk, amik az ő életében, hogyha megváltoztatja az írását, vagy csökkenti, vagy növeli a méretét, megváltoztatja mondjuk a dől és szögét ennek a betűnek, vagy esetleg az ékezeteket a betűn, amik egyébként a kontrollnak a minőségét és a mennyiségét jelzik, akkor egy bizonyos idő után, ha ezt következetesen csinálja, nem egy-két hét, nem egy hónap, hanem több idő után, a személyiségére ha lesz hatással a saját írása, és egyébként amikor megcsinálom ezeknek a kontrollját, mert csak is kizárólag úgy csinálom meg, hogy ők kérnek, most is van bent egy írásom, egy pszichológusnak az írása egyébként, ez nagyon érdekes, és ő nagyon szkeptikus volt ezzel az egész grafológiával kapcsolatosan, mert nagyon két lábon álló ember. Azért most idehozta, hogy mit változott az írása 4 hónap után, és ott már látom azokat a pontokat, amiket mi átbeszéltünk, hogy kell, hogy változzon, mert ő szeretne változni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy lehetséges járható út a grafológia személyiségfejlesztésben.
Mennyit változik, vagy változik egyáltalán az írásunk? Tehát nyilván nem ma, a kisgyermekkorunk óta persze változik, de hogy úgy általánosságban véve.
Folyamatosan változik az írásunk, nyilván az alapszegmensekben nem. De úgy, ahogy mondtam, hogy minden hatással van a személyiségünkre, és ez meg is jelenik az agyunkon keresztül a kezünk segítségével a papíron, úgyhogy be lehet mérni tulajdonképpen az élet szakaszokat az írásba, be lehet szakaszolni. Tehát nagyjából meg lehet mondani, hogy körülbelül hány éves az az életű, aki ezt az írást írta. Attól függően is változik, hogy milyen iskolai végzettségünk van. Attól függően is változik, hogy mennyire kiírt a mi írásunk, magyarul mennyit foglalkozunk ezzel, mennyire van szükségünk. Mert most például egy asztalosnak kevésbé van szükség, én azt gondolom, az írásra, mint egy újságírónak nyilvánvalóan. Még akkor is, hogyha a gépesített világban élünk, de azért a plusz gondolatok leírása elengedhetetlen, a hirtelen történt megfogalmazások megjelenése, vagy az érzelem tükröződése elengedhetetlen az írás során. Úgyhogy igazából emiatt is van változás. Ha bármiféle betegség történik, vagy trauma, vagy lelki probléma, hát annak meg aztán végképp egyértelmű. Sőt, az írásokban ott van a fel nem dolgozott régi múlt. Miután az írások egyik oldala ezt megmutatja, most direkt nem akarok ilyeneket elmondani, konkrétumokat, nem szeretném azt, hogyha valaki elkezdeni elővenni a saját vagy a társa írását és megnézni, hogy hol vannak a deficitek, mert ezt inkább tényleg bízzuk szakemberre, de abszolút lehet következtetni az anya-apa kapcsolatra is, tehát a szülővel való kapcsolódásra is, vagy a testvérekkel való kapcsolódásra is, de a traumákra is egyértelmű jele van a föl nem dolgozott traumáknak. Úgyhogy tényleg ez a grafológia engem elbűvöl, most már azért 7. éve foglalkozom vele, és egyre jobban azt érzem, hogy csodálat és tisztelet az ősök iránt, akik ezt megadták nekünk lehetőségként, és sajnos egyetlen egy magyar híres grafológus sem említettem meg, de a mostaniak közül például Sóki Andréát mindenképpen meg kellene, hogy említsem. A Goldziár Klárát a régiek közül, de végig-végig nagyon-nagyon sok embert kellene megemlítsek, mert ők valami csodát tettek le az asztalra. Teszem hozzá, abban az időszakban, amikor a grafológia nem volt a tudományok közé sorolható a 70-es években, mert például tűzzel-vassal írtották, de azt is tudom, hogy ezzel egy időben Moszkvába például képeztek pont a KGB segítségeként grafológusokat. Tehát nagyon érdekes volt, és pont az oroszok nem engedték, hogy a mi grafológusaink működjenek, de hát ők azért nem voltak olyanok, akik feladták volna, és akkor itt talán még a Gulyás Jenő nevét mindenképpen megemlíteném a grafokontroll kapcsán.
Köszönöm Szabó Kocsis Nőkrös Ildikó grafológusnak, hogy megismertetett minket ezzel a tudománnyal. Nem csak azoknak ajánlott, akik ugye a kíváncsiság hajtja őket, hanem akik szeretnék jobban megismerni önmaguk azon oldalát is, amivel eddig még esetleg nem találkoztak. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen a lehetőséget!